Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az erőt adó, vigasztaló, bátorító Szentlélek közösségében. Amen. Szentlélek Úristen, szállj le mireánk, szenteld meg szívünk és szánk, vezess minket az igaz hit egységére, a Te igédnek meghallására. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, ami hitünk megerősítésére és lelkünk épülésére János evangéliumának 4. fejezetéből, a 4. verstől a 26. versig, valamint a 28-tól a 30. versig terjedő szakaszból. Samárián kellett pedig Jézusnak átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus ekkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt, egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá: adj innom! Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót keressenek. Samáriai asszony ezt mondta: hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá: uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki: aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De ki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta: uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá: menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt: nincs férjem. Jézus erre ezt mondta: jól mondtad, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem a férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt: uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt: higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt: tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki: én vagyok az, aki veled beszélek. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek: jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünk befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Teremtő Istenünk, aki a mi Úrunk Jézus Krisztusnak atya vagy, küld el szent lelket hozzánk a mai napon is, hogy újjáteremtsen, és élő vízként Isten gyermekeinek lelkületével ajándékozzon meg minket. Nem tudjuk mi Jézust Úrnak mondani, csak ha lelked adja szívünkbe és szánkba a bizonyságtételt. Nem tudunk utadon járni, csak ha a Szentlélek vezet. A szeretet, öröm, békesség, türelem, lelki gyümölcseit is csak úgy tudjuk teremni a te dicsőségedre és embertársaink javára, ha ő termi azokat bennünk. Add, hogy ezen az ünnepen minnyájunknak egy lélek adassék, mindnyájunkat egy lélek töltsön be, hogy vigasztaljuk és építsük egymást. Lelked által világosíts meg, erősíts és áldj meg minket és egész egyházadat, hogy a sokféle kegyelmi adomány segítségével épüljön egyházad. Szent lelked adjon az egymástól elidegenedő emberek, a különféle nyelvet beszélő népek, az eltérő tanítást valló felekezetek között megértést, hogy békesség és bizalom érvényesüljön kapcsolatainkba, a te dicsőségedre és a világ üdvére. Jöjj, Szentlélek, áradj ki ránk a mai alkalommal is. Hatalmasan légy jelen az ige hirdetésében, add, hogy megtörténhessék a csoda, az emberi szó a te erőd által élő és ható igévé változhasson. Jövel, Teremtő Szentlélek. Amen.
Tiszta szívet teremts bennünk, Istenünk, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Ne vessel minket orcád elől, szent lelkedet ne vondd meg tőlünk. Vidámíts meg újra szabadításoddal minket, és támogass, hogy lelkünk készséges legyen, mert akiket az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom. János evangéliumának 4. részéből a 13. és 14. versekből, és szintén János evangéliumának 7. részének 37. és 39. terjedő verseiből a következőképpen. Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az ünnep utolsó napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta. Eddig Istenünknek írott igéje. Kedves testvérek, a Prédikátor könyvének írója nagyon bölcsen jegyzi meg, hogy mindennek rendelt ideje van az ég alatt a földön élő emberek életében. Mindennek eljön a rendelt ideje, és gyönyörűen felsorolja, hogy rendelt ideje van a születésnek, rendelt ideje van az örvendezésnek, az ültetésnek, a plántálásnak, de sajnos eljön az ember életében a rendelt ideje az elmúlásnak, a halálnak, a szomorkodásnak. És most hagy ragadja meg a Prédikátor könyvének írójának ezt a csodálatos gondolatát, és hadd vigyem el egészen Pünkösdig, hogy igen, megvan a rendelt ideje az élő Istennel való találkozásnak is. A samáriai asszony életében is eljött ennek a rendelt ideje, pedig ő erre nem készült. Azt olvassuk az igéből, hogy dél körül jár, amikor Sikár városából elindulva Jákob kútjának forrásához ér. Abban a korban dél körül senki nem ment vízért, vizet meríteni, még a Jákob kútjának forrásához sem, mivel borzasztó nagy hőség volt már ebben az időpontban. Mindenki a kora reggeli hajnali órákban ment el vizet meríteni, hogy friss vizet. Ugye a forrás vizet a zsidó emberek azon a környéken eleve élő víznek nevezték. És hiába erre a forrásra kutat is építettek, ez az élő víz Sikár városának lakóit meghatározta. Mindegyikük kiment, oda járult az ő szomjazó lelkével, üres vízhordó edényével, mert szükségük volt a szomjoltó vízre. És annyira szükségük van, de amikor az ember kicsit utána néz, ez a Sikár város, amíg ma is létezik, Aszkár néven, és mind a mai napig egy másfél kilométernyi távolságra található a városkától egy kút, amit még ma is használnak. És még ma is él a hagyománya a Jákob kútjának. Számunkra pedig él az élő Isten megelevenítő szent lelke, mert ez a Szentlélek az, amely a mennyei jelenések könyvének szinte majdnem a zárásaként mondja, A lélek és a mennyasszony így szól, jöjj, és aki csak szomjazik, és aki csak hallja és akarja, jöjjön el és vegye az élet vizét ingyen. Nem kell nekünk régmúlt korokba visszamenni ahhoz, hogy rádöbbenjünk. Nekünk is eljön a rendelt idő, hogy Istennel találkozzunk. Mi éljük a magunk valóságát, a magunk valóságos empirikus hétköznapjait, olyan csodálatos tapasztalati valóságot ad körénk az Isten, hogy láthatunk, hallhatunk, tapasztalhatunk, érinthetünk. Micsoda csodálatos ez a világ a számunkra, hogy láthatjuk a csodálatos színeit, formáit, befogadhatjuk minden teremtményének a jelenlétét. Milyen öröm az ünnepben is, amikor megölelhetjük egymást, amikor megteremhetjük a szeretet gyümölcseit, és amikor ebbe a hétköznapi valóságunkba belép az Isten, akkor megtorpanunk. Hiába tudjuk, hogy van, vagy hisszük is, hogy létezik, amikor Isten egészen közel jön hozzánk, és ott van életünk találkozási csomó pontjainál, akkor megdöbben az ember. Uram, ennyire közel jöttél, és annyira közel jön Jézus Sikár városához, hogy megfáradtan az úttól és a nap melegétől felhevülten, Jézus leül a kút mellé úgy, ahogyan volt, szomjasan. És én úgy gondolom, hogy Jézus ma is szomjas, mégpedig a mi hitünkre. Szomjazza a mi Szentlélektől vezérelt életünket. És mint amikor a karmester és az énekkar vezetője egy nagymű előadása előtt megadja az alaphangokat a különböző szólamoknak, és nem kezdi el vezetni, karvezetni az énekkart addig, míg vissza nem kérte az alaphangokat, amelyeken a mű elkezdhető, de nem indul el. Jézus kéri ma az alaphangokat tőlünk, a Szentlélek hangjait. Keresi tőlünk, mielőtt a nagy művébe bevenne bennünket, és útra keltene minket, mint a tanítványokat, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket, mert tegnap ő itatott az Úr asztalánál. Tegnap ő táplál, lelki igével, mennyből alászálló kenyérrel, az örök életre vezérlő úrvacsorai borral, és ma ő kéri tőlünk, adj innom, van-e miből innunk adni Jézusnak, egymásnak, fele barátainknak, van-e miből merítenünk, és van-e mivel, életünk gyakorlatává vált-e már az, hogy szomjazó lelkeket meg tudjunk itatni, vagy egyáltalán rátaláltunk-e már arra az örök élő forrásra, amelyből mi magunk is tudunk inni. Kedves szeretett testvérek, mi, ha mi emberi életünk gyakorta esik bele, abba a borzasztó önmegcsalásba, hogy mi mindig a másik embertől várjuk, hogy megitasson. Mi mindig azt szeretnénk, feleségekként, férjekként, gyermekekként, nagyszülőkként, munkatársakként, különböző emberi kapcsolatainkban, hogy a másik itasson meg engem, hogy szeressenek, hogy megbecsüljenek, hogy értékeljenek, hogy elfogadjanak. És azt hiszem, hogy itt a sornak nincs is vége, mert ahány élet annyiféle elvárással párosul. Mennyi mindenre szomjazunk a másik embertől, amíg rá nem döbbenünk, ugyanolyan üres a merítő edénye, mint az enyém, amíg rá nem találunk a Szentlélek kútjára, és valahányszor leengedjük az élet kútjába a merítő edényünket, Isten nélkül, Szentlélek nélkül, ne lepődjünk meg, hogyha az élet iszapját fogja majd a merítő edényünk színültig tartani, felhozni a felszínre, ami keserűség, megbántottság, lelki-testi nyomorúság, viszálykodás, széthúzás, mert ahol nem az Isten lelke van jelen, ott falak épülnek. Ebbe a falba ütközik bele az Úr Jézus is, a Csíkár városának határába és a samáriai asszony is. Amikor az Úr Jézus zsidó létére egy samaritánustól, sőt, ha lehet még ezt fokozni, egy asszonytól kér inni. Hát mind a kettő felháborító dolog. Hiszen a zsidóknak rendkívül szigorú törvényeik voltak, mégpedig tisztasági törvényeik, amelyek kimondottan hangsúlyozták azt is, hogy samáriaival nemhogy egy úton nem lehet menni, és egy asztalhoz nem ültek le velük, nem álltak velük szóba. Gondoljunk csak az irgalmas samaritánus történetére, milyen megvetett volt, lenézett, mindenkitől elvetve, mégis ő kapta az irgalmas szolgálatot. És mégis azt láthatjuk, hogy még egy merítő edényből sem ihattak. Nem ihatott egy zsidó és egy samáriai egy merítő edényből. Tudjuk, hogy ez a viszály egészen visszamegy a babilóniai fogság idejére, amikor a zsidók egy részét elvitték a fogságba, majd helyükre ázsiai népeket ültettek, honosítottak meg zsidó földön, ezek elkezdtek keveredni a zsidókkal, és ugyan átvették tőlük az egyik az Istennek a hitét, nagy mértékben tisztelték Mózes öt könyvét, a Tórát, személyes életük zsinór mértékének vallották és fogadták ezt el, de mint rokon népek között, akiket a zsidók soha nem ismertek el többé, saját vér szerinti rokonaiknak, mérhetetlen bosszú hadjáratot végeztek egymás ellen. Teltek az évek, évtizedek, évszázadok, és a falak egyre magasabbak lettek. Volt, amikor elmentek odáig, hogy lerombolták a samáriaiaknak a Garizim hegyén épült templomát. És aztán jött a revans. Amikor a samáriaiak az egyik nagy páska ünnepet azzal szentségtelenítették meg, hogy emberi csontokat szórtak szét a templom körül, tudván mekkora fájdalmat okoznak ezzel a zsidó vallásgyakorlatnak. És ez így ment. Mi is csak falakat tudunk emelni, szeretett testvérek, amíg nincs bennünk az Isten megelevenítő szent lelke, mert Isten igéje azt hirdeti, hogy kitöltetett az Istennek szent lelke a mi lelkeinkbe az ő szeretete által. Isten nem egyebet akar a lelkünkbe tölteni, mint az ő lényének részét, az ő lelkét, amely a szeretet. És ezt a földhöz ragadt asszonyt, aki egyébként nincs lejjebb vagy feljebb, mint Nikodémus. Hiszen az ő történetében is azt halljuk, hogy egy földhöz ragadt módon kezd el közeledni a krisztusi evangéliumhoz. Nikodémus az, aki megkérdezi, hogyan születhetik újonnan az ember, hogyha vén. Bemehet-e ismét anyja méhébe, és újonnan születhetik-e? Láthatjuk, nem az iskolai végzettség számít. Nem az, hogy mennyi vallási tudományra tettem szert. A lélek az, amely meg tud eleveníteni Isten számára. A szent lélek az, amely el tud vezetni a teljes igazságra. A lélek munkája ki bennem, hogy felismerjem Krisztust, és általa az Isten gondolatait, mert addig csak abban a vákumban tudok élni, abban a nyomorult állapotban, amelyre Isten így világít rá Izsaiás könyvében, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utam. Ez egy borzasztó dolog, ez egy borzasztó állapot. Amikor emberi módon ezeket éljük a földi viszonylatban, amikor a gyermek útja már nem a szülő útja, amikor a feleség útja már rég nem a férj útja. Igen, le lehet ezt vetíteni emberi kapcsolatokra is. Micsoda dráma, micsoda feszültség, amikor nem tudunk egyek lenni, nem tudunk együtt mozdulni, nem tudunk együtt rezdülni. Jeremiás próféta könyvében ígéri az Isten, hogy egy szívet adok nekik, és egy utat, és ez csak a Szentlélek által valósulhat meg, ha a családjainkban, otthonainkban, falakba ütközünk a hétköznapokban, mikor kemény szívek faláig jutsak el a szavunk, a hangunk, bárkinek a szíve legyen ez, jusson eszünkbe. Van Szentlélek, Úristen, van imádság, van élő Krisztusunk, aki be tud lépni a mi emberi nyomorúságaink valóságába, és el tudja hozni életünkbe az igazi valóságot, az ő szeretetét. Az Úr Jézusnak ezt az asszonyt el kell vezetnie a forrásvíztől az örök élet vizéig. El kell, hogy vezesse a helyi, lokális, Isten tiszteleti vallásos gyakorlattól, a Garizim hegyétől, az Istent a maga valóságában, lélekben és igazságban való imádásáig. Itt az igazságban és valóságban, lélekben való imádása az Istennek azt jelenti, már amit legalábbis én a Jóisten kegyelméből megérthettem, hogy amikor magunk elé gondolunk egy arab világban lévő embert, aki imádkozó testtartásra hajtja meg magát, térdepelve, karjait és fejét maga elé kinyújtva, teljesen átadva magát, ez az Istennek a teljes lélekben, a maga valóságában való imádata. Uram, átadom magam neked, semmit nem tartok magamnak, nem magasztalom önmagamat, nem magamnak tulajdonítom azt, amin van és aki vagyok. Uram, előtted hódolok, téged imádlak, mert beléphettem a te valóságodba, megismerhettem a te igazságodat, és most meghajolva, önmagamat átadva neked, hódolok előtted, dicsőítelek. Istennek nagy kihívása van, drága szeretett testvérek, legyen az az ige hirdetője, vagy az ige hallgatója, mert Istennek minket is el kell vezetnie a helyi vallási életünkből az Istennek a valóságos imádásáig. El kell, hogy tudjon vezérelni minket a mi életünknek apró kis forrásaitól, az örök életre vezérlő és tápláló vízig, amely az örök élet folyama. Nem vagyunk egyszerű megoldások az Isten számára, és milyen nagy türelme van, és a Szentlélek Isten ezt a szeretetet tölti ki a szívünkbe, mint a samáriai asszony életébe, aki rá fog döbbenni arra, hogy igazából ki is, aki inni kér, megdöbben, te zsidó létedre tőlem kérsz inni, értjük a megdöbbenésének az okát. De hamar rájön, neki kell kérni Jézustól az élő vizet. Rádöbbentünk-e már erre, drága testvérek, hogy nem az a lényeg nekem, mim van, hogy mi van nálam az otthonomban, az életemben, a gondolataimban. A lényeg az, hogy mi van Istennél, és mivel tud engem megajándékozni. Élő víznek folyamaival. Arról szól több helyen a Szentírás, hogy amivel telve van a szív, a szója, a száj, de sok keserű folyam az, ami felszínre bukkan a szívből. Az elmúlt héten is több segítővel a diakóniai munkacsoport részéről eljuthattunk idős emberek közé, ahol vannak, akik akár 30 éve is ágyba fekvesztenek, és az a folyam, ami elindul a szívükből, érthető módon a fájdalom folyama. Jön a nagy hőség, tessenek belegondolni, hogy ezekben a magas hőfokokban mit fognak megélni olyan piti szobákban, ahol két vaságy fér el egymás végébe. Nincs levegő, és nincs, aki a szomjukat oltsa. Egy nap, bocsánat, hogy ilyet kell, hogy mondjak, kétszer cserélik a pelenkájukat, naponta kétszer. Az a nyomorúság, az a szomjúság, amely ott tapintható, az szinte az ember lelkét facsarja a szenvedéstől, hogy Uram, milyen kevesek vagyunk mi itt, és mégis hogy örülnek azoknak, akik bemennek oda, hogy nem testileg, az is fontos, lelkileg megitassuk őket. Igen, ez az Istennek a végtelen nagy kegyelme, hogy megitat minket, igéje szent lelke által, és indít bennünket, mint majd a samáriai asszonyt is, vissza az ő városkájába, hogy elmondja, hogy kicsoda ez a Krisztus. Igen, Isten értünk küldi el a szent lelkét, személy szerint, hozzám, hozzád, minnyájunkhoz személyesen, hogy annak idején az apostolok is megkaphatták személyesen a lélek kegyelmi ajándékait. De ne vigyük bele emberi önzőségünket az Isten szolgálatába, mert Isten azért adja ezt nekünk, hogy hasznára lehessünk másoknak is. Értünk van a Szentlélek, és rajtunk keresztül szeretne munkálkodni. Engedjük-e, pünköstkor, hogy Isten megitasson, lelkével betöltsön, felemeljen, elvigyen a maga valóságába, felismerjük a Szentlélek Úristen munkájába az odaadó isteni szeretete, és képesek vagyunk-e felhagyni azzal az önző emberi egónkkal, hogy minden rólam szól, minden értem van, tudok-e merítő edényemből mást is megitatni? Végtelen boldogsággal fog minket az Isten ezért megajándékozni. Éppen ezért, amikor a samáriai asszony először csak a maga kényelmét ismeri fel a Krisztus által meghirdetett örömüzenetbe, mert aki ebből a forrásból iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amely örök életre vívő életnek vize, soha többé meg nem szomjúhozik. Az asszony először a maga kényelmét látja ebbe, de jó lesz, hogy nem kell minden áldottnak mennie a forráshoz, és de jó, hogy nem kell minden nap dél körül mennie. Ennek is megvolt az oka. Többféle megközelítés van. Van, aki egyenesen parázna nőnek állítja be a samáriai asszonyt, hiszen 5 férje volt. A 6., akivel együtt él, már nem a férje. De hogyha jobban belegondolunk a korabeli törvények szabályozása értelmében, a parázna asszonyok hát nehezen élték túl a megkövezésnek a lesújtó erejét. Vajon milyen szomjúság lehetett ebben az asszonyban? Vajon milyen életfájdalom? Milyen vágyakozás, hogy 5 férfi adott túl rajta? Én belegondoltam abban is, hogy talán meddő is lehetett, ami abban a korban végtelen nagy szégyen volt, és hogyha nem tudott gyermeket szülni egy házasságba, a korabeli házasság értelmét veszítette, és ment, adták kézről kézre szinte, egy kizsákmányolt életté vált, bármi is vezérelte őt addig. Megdöbben, mikor Jézus mindent tud róla. Megdöbben, amikor mindezek ellenére Jézus nem ítéli el. Azt mondja, hogy menjél, neked adom az élet vizét. Mindannak tudatába, hogy Jézus mindent tud róla. Végre van, aki nem gyűlöli. Végre van, aki elfogadja őt olyannak, amilyen. Végre van, aki nem elvenni akar tőle, hanem adni neki. Gondoljunk bele, ki volt ennek a nőnek az életében a 7. férfi, és mit jelent a 7. szám a zsidó számmisztika világában a teljességet. Jézus lett számára a 7., a gyógyító, a teljesség. Bárcsak a mi számunkra is ilyenné tudna lenni az Úr Jézus, gyógyító forrásá, emberünké, pártfogónká, megitatónká, aki annak ellenére, hogy minden tud rólunk, mégsem ítél el bennünket, hanem az örök élet vízével akar minket ünnep másodnapján is megitatni. Ezért az Úr Jézus felállt a lomsátrak ünnepének utolsó napján, amely a hetedik nap volt, és így kiáltott, ami azt jelenti, hogy nagyon fontos üzenet volt ez az Úr Jézus részéről, és ezt mondta, ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék, és én megcselekszem, hogy élő víznek folyamai ömlenek majd az ő belsejéből. A lomsátrak ünnepe, az ünnepek ünnepe volt a zsidó nép élete számára, és tudjuk azt, hogy külön vízszertartási ünnep épült bele ebbe a csodálatos, nagy, grandiózus ünnepbe, amelyet egy hétig ültek. Tudjuk azt, hogy a papok lementek a Siloám tavához, és hét napon át minden áldott nap aranymerítő edénybe, merítve a Siloám tavának vizéből, mentek be a templomnak egyik olyan kapuján, amit vízkapunak neveztek, és így jutottak be a templom területére. Itt az oltáron elhelyeztek két vizes edényt, tároló rendszert, amelybe a vizet, amelyhez bort elegítettek, a pap töltötte ki, és úgy öntötte ezekbe az edényekbe, hogy túlcsorduljon, mint ahogyan az Isten népe életében az Isten kegyelme is túlcsordult. A lomsátrak arra utaltak, hogy a pusztai vándorlás ideje alatt Istennek választott népe sátrakban élte meg a minden napjait, a vízzel emlékeztek Isten megitató, forrásokat fakasztó szeretetére, és amikor letelt a hét nap, a nyolcadik napon esőt kértek, mert Isten gondoskodik az ő népéről. Elhisszük-e már végre, hogy mindennek rendelt ideje van az ég alatt? Rendelt ideje van a születésnek, de az újjászületésnek is. Isten mindnyájunkat vár, akkor is, ha nem várunk rá, ha nem készülünk fel a vele való találkozásra, mint a samáriai asszony. Ő készíti a találkozást, és hisszük, hogy a mai Isten tisztelet is ilyen mennyei lelki találkozás volt. Ezért ne adjuk fel, és ne nyugodjunk bele abba a helyzetbe, amelyben vagyunk, és hogy ezt még szebben tudjam megfogalmazni, Füle Lajosnak a versét szeretném felolvasni záró gondolatként. Ne nyugodj bele, ha azt látod, hogy lelki életed, öröm hiányos, kiüresedett, fogytán hited és hálád is vele, ne nyugodj bele, ha azt látod, hogy gyülekezeted tagjaiban is hűl a szeretet, ha nagy része fásult, közönnyel tele, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy egyházadban is akad kor, s némely tanítás hamar, hamis, alig látszik Krisztus élete, ne nyugodj bele. Ha azt látod, hogy fáj-e népe föld, hogy magad sem vagy senkinél különb, s nincs újulás itt, bárhogy kellene, ne nyugodj bele. Mert könyörögni, sírni lehet itt. Maga a lélek esedezik, s minden megbánt bűn semmivé lehet, ha az Úr lelke veled. Én azt kívánom pünkösd másodnapján, hogy az Úr lelke legyen mindnyájunkkal, segítsen minket, hogy a gonoszság lelkei és indulatai által felépített falakat Krisztus szavával le tudjuk bontani, és szírültig legyen túlcsordulóan a mi lelkünknek aranymerítő edénye, hogy amikor Jézus azt mondja, adj innom, legyen miből. Amen. Vigasztaló Szentlélek, szállj le hatalmas erőddel szívünk rejtekébe, s itass meg gyönyörűségednek forrásából, hogy semmiféle földi dolog mérgezett édességének ízlelésébe örömet ne találjunk. Taníts meg akaratod teljesítésére, mert Istenünk vagy, mert hisszük, hogy akiben lakozol, azt az atyának és a fiúnak lakásává teszed, Boldog az, aki méltó arra, hogy vendége légy, mert általad az Atya és a Fiú is lakást vesznek nálad. Jöjj már, jöjj kegyes vigasztalója a szomorú léleknek, minden ügyben védelmező, minden bajban segítő. Jöjj, aki megtisztítasz a gonoszságtól, aki meggyógyítod a sebeket. Jöjj gyengéknek erőssége, elesetteknek fölemelője. Jöjj alázatosaknak tanítója, kevélyeknek megalázója. Jöjj árváknak kegyes atya, özvegyeknek édes bírája. Jöjj szegényeknek reménye, lankadóknak felüdítője. Jöjj minden élőknek egyetlen dísze, haldoklóknak egyetlen üdvössége. Jöjj el, Szentlélek Isten, jöjj és irgalmaz nekünk, vonj magadhoz minket, szállj le hozzánk kegyesen, hogy gyengeségünk a te erődnek, csekélységünk nagyságodnak tetszésére találjon, irgalmasságod sokasága szerint. Jézus Krisztus üdvözítőnk által, aki az Atyával is veled él és uralkodik örökkön örökké, élő víznek folyamait hozd el az életünkbe. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.